A mai szerdai alkalmon aktuális dolgokról kell beszélnem, ezt már nem is kell mondani, mindig aktualitása van mindennek, Isten igéjének, és az apostolok cselekedeteinek a könyvéből a 19. fejezet 23. versétől olvasok Demeter történetét, Demetert vöstek a lázadásáról. Bevallom, hogy ennek a bibliai történetnek a kiválasztása, vagy ahogy elő került, ennek volt egy előzménye, és még pedig az, amikor múlt szombaton, tehát pár nappal ezelőtt, itt átmentem ezen a hömpölygő tömegen, igen lassan hömpölyögtek, könnyen átmentem rajtuk, és úgy voltam vele, hogy nem sok közünk van ehhez a dologhoz, nem lehet pártoskodni, és a sátán is elég jól játsza minden területen az Ozd meg és Uralkodj című játékot. Örültem, hogy eljutottam a vasútállomásra, leszálltam a vonatról másfél órával később, és legnagyobb meglepetésemre egy lelkész ismerősem áll a vonatállomáson autóval, és kérdezi, mi van velem. Hát mondom, most jöttem, és láttam ezt a tömegnek nevezett akármit, és úgy mondtam véleményt is róla persze, és mi a lelkész, úgy mondtam, egyetlen egy dolgot azért nem értek. Ezeknek az embereknek holnap a templomban hogy adtok úrvacsorát? Hogy meritek vállalni azt a felelősséget, hogy 4-5 féle egymás ellen gyűlölködő embernek a kezébe ugyanazt a poharat adjátok? Hogy teszitek ezt meg? Mert én nem adnék. És úgy érzem jogos és Isten szerinti tiszta gondolatnak, mert ezt rendezik el mindenképpen egy gyülekezeten, Isten előtt elém nem lehet menni rendezetlenül. Erre a válaszom egészen meglepő volt. Közli, kedves ismerősöm, én meg neked nem adok úrvacsorát. És egy kicsit meglepődtem, mert akkor már hazaértem, és köszöntem, és gondolkodtam, még azt se köszöntem meg, hogy hazavitt. Nem kellett sétálnom, bár jó, szeretek sétálni ilyen ez késő este. De mégis elindultad egy csomó gondolatot. Mi is történik itt? Mi történik? Tulajdonképpen valaki nem vállal velem közösséget. Krisztusban. És ő papnak hívják. Na akkor ki itt az antikrisztusi? Ki itt a testvér? Nem folytatom. Azonban folytatom Demeter történetével a 23. verstől. Támad azonban az időtájban nem csekély háborúság az Úrnak útáért, mert egy Demeter nevű ötvös ezüstből Diana tablókat csinálván a mesterembereknek nem csekély nyerességet átvala, akit egybe gyűjtően az ilyen félékkel foglalkozó művesekkel egyben mondva. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van, ami jól értünk. Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a pál nem csak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét elálltatván, elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyet kézzel csináltatnak. Nem csak az a veszély fenyeget belik bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem az, hogy a nagy istenasszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, kit az egész Ázsia és a világ tisztel. Mikor pedig ezeket hallották, és haraggal megtelőnek, kiáltanak vala mondván, nagy az efészusi Diána. És betelik az egész város háborúsággal, és egy akarta a színházba rohanának megfogván Gájust, és Aristarkust, aki Macedóniából valók és Pálnak utitásai valának. Pál pedig, amikor nép közé akar menni, nem ereszték őt a tanítványok. És az ázsiai főpapok közül is némelyik barátai valának neki, küldven ő hozzá kérik, hogy ne menjen a színházba. Már most ki egyet, ki más kiáltoz vala, mert a népgyűlés összezavarodott volt, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze. A sokaság közül pedig előállattatták Alexandert, mint hogy előre tuszkolták őt a zsidók, Alexander pedig kezével intvén védekezni akara a nép előtt. Ideig olvasom egyelőre, de a történet mennyire mai? Pontosan mai, nagyon is mai. Van egy fickó, Demeter, sok más társával, mondhatnánk azt, hogy egy mai jól menő vállalkozó. Mondhatnánk, hogy van egy kis cége, van egy kis valami gyára, ami veszélybe forog. Veszélybe forog. És én úgy gondolom, miért mai ez? Mert a bálványgyártásról szól itt a történet. Efézus volt odvallelőleg egy nagyon nagy város volt, ha jól emlékszem, az akkori világ csodái között számon tartott város maga Efézus az ő templomával, Artemis templomával. És bizony a Bibliából is tudjuk annak a kornak a jellemzőit, a Diana istenasszonyt, a paráznosságot, sőt, mondhatnám azt, hogy az első prédikációt arról kellene beszélni, hogy hol is romlott egy Efézusnak a szellemisége, mégpedig ott, hogy a bűnözőket a templomba, a pogány templomba befogadták, a gyilkosokat és mindenféléket, és ott védettséget élveztek. És menjünk is bele. Ennyire mai. Ennyire mai a pogány templomok. Nem Krisztusról beszélnek, a védettségről beszélnek. Nem Krisztusról beszélnek, hogy meg kell szabadulni és új élet kell, hanem arról, hogyha veszel úrvacsorát, hogyha átadod az életedet, akkor minden rendben van. Efézus tele lett bűnözőkkel és a szellemiségükkel. És a számtalan keresztény felekezetet tudnék mondani. Befogadja a bűnözőt, aki oda megy, és természetesen úrvacsorát fog mezni, megkereszelkedik, stb. A templom befogadja, de lényegében csak védettséget kap az egyháztól. Méghozzá olyan védettséget, hogy önbecsapásba kerül, hogy az életem megváltozott, de nem történt semmi. Egy olyan védelmet kap, hogy én keresztény vagyok, nem történt semmi. Én olyan védelmet kap, ami hazugság, hogy föltettem a kezemet, újjászülettem, és én más vagyok, mert nem történt semmi. Bizony, ebben az Artemis templomban befogadták a bűnt, befogadták a gyilkosokat, és mindenfélét, anélkül, hogy ítéletet kapjanak. Én úgy mondom, hogy az a templom, ma akármely keresztény templomban rámutatnék, hogy az a templom, gyülekezet imaház néven is ugyanez ismeretes, hogy ez az, ahol a bűnös befogadják bűnével együtt. És nem történik meg a kegyelem. Nem történik meg az újjászületés. Mindenki jól érzi magát. Efézus ez a javából. Ez a korszak, efézusi korszak, a pogány korszak, igencsak. Annyi ember, de annyit embert ismertem, azt hitte, hogy az élete megváltozott, bement egy egyházba, és mindjárt ilyen is talált meg olyan es, és mindjárt megváltozott az élete. Ugyanez folyt a pogány templomba. Ugyanaz a nagy, hatalmas templomba. És természetesen Demeternek és az élete, ennek az ötvösnek az élete számunkra nagyon-nagyon-nagyon tanít, hiszen arról szól, hogy ma is gyártjuk a kis ezüst kütyüket, a kis ezüst bálványokat, és jól eladhatók, hiszen ez ebből élt. Ha nem élt volna ebből, és nem lett volna jó biznisz, akkor nem zörgött volna, és nem fájlalta volna, hogy jön egy pál, és itt rontja a bótomat. Ma is rengeteg ezüst kütyüt gyártanak. Ma is rengeteg megváltási eszköz kínálnak Krisztus helyett. Bálvány szobrocskákat. Megváltási? Az egzisztenciád. Valaki. Ki fogja megváltani az életedet? Az IMF? Hány kütyüt soroljak föl? Ez a párt? Az a lelkész? Ez az ima? Hány kütyüt soroljak föl? Nem egy ilyen Demeter van. A gyülekezetekben tömkelegé vannak az ezüstgyárosok, a kis kütyügyárosok. Telve. Így kell csinálni. Így kell Szent Szellemet venni, meg így kell karizmatikusnak lenni. Így kell. Ezüst kütyű. És ezüst, mert a megváltása a jele az ezüst. Ezüst az egyházakban, és bálvány lett a megváltás. Megváltó a papság, megváltó sorban mindenki, megváltó a teológia, megváltó az, hogy én vasárnap elmegyek fél órára, megváltó az egzisztenciám, megváltó a saját ötleteim. Gyártjuk ez a sok ócska pogány kütyüt, ezt a sok ócska pogány bálványt, és adjuk el másoknak. Misszió, ébredés, új ötlet, hogy kell megváltoztatni a gazdaságot, az országot, a népet, az Európát, a világot. Demeterek csinálják. De mégis, miért mai ez? Mert ha te megjelensz, akkor baj van. Baj van. Ha te Krisztusról beszélsz, hiszen Pál csak Krisztusról tett evangéliumot. Csak róla beszélt. Semmi másról. Ő nem ütötte már a kütyügyárosokat, nem szólt Demeternek, talán észre se vett, hogy ő létezik. Ő egyedül Krisztusról beszélt. És ezt meg kell tanulnod neked. Ha te valóban Krisztusról beszélsz, és nem vagy társai ezeknek a kis ezüst eszközgyártóknak, akkor téged holnap utálni fognak. Hazudni fognak, föllázítják a népet, és a törvényszerűség megint csak ugyanaz. Demeter elkezd sutyorogni a kollégái közepette, és a nép már azt se tudja, mit beszél, és miért jött össze a stadionba, már a véredet kívánja. Na, így kezdődik, amikor azt mondják rólad, hogy szektás vagy, így mondják rólad, hogy hamis tanító vagy, így mondják rólad, hogy te is megélhetési vagy, így mondják rólad az összes vádat. Mert a nép nem is tudja, hogy miért kell bántani, miért kell utálni azt, aki. Így utálnak egymást gyülekeltek, és emberek egymást utálják, mert valakinek az üzletét rontod. És valakinek az üzletét, ha rontod, amikor Krisztusról beszélsz, tőle jön a szavad, és róla teszel bizonságot, akkor pogányról kell beszélni. Méghozzá pogány, Isten gyártó Demeternek a kollégája. Legyen az gyülekezet, egyház, bárki. Legyen. És ha Pál útján megyünk, hasonló módon megyünk, mint Pál, akkor ne kívánjuk mi is azt, hogy szeressenek. Ne legyünk toleránsok. Pál se volt az. Krisztusról beszélt. De ennek a nem toleráns, ennek a bátor kiállásnak Krisztus mellett, ez annyit jelent, számolnunk kell, hogy a hívő élet erről szól. Ha te megjelensz, a lényeddel, a léteddel ítélsz. Ha te Krisztusról beszélsz, akkor ítéletet mondasz. Ha ahol Krisztus van, ott az ezüst bábuk, az ezüst kis vackok, az ezüst kis vacak bálványok meg sem sülnek. Lelepleződnek. Nem lesz rá vevő, képzeld el, hála Istenek lesz, aki nem fogja tovább magát valami emberre vagy emberi rábízni. De akkor te ellenfél vagy. Te nem kívánatos vagy. És ezt bátran kimondom, ma a kereszténység állapotában, ha te Krisztusról beszélsz, legnagyobb része nem kívánatosnak tekint. Jó esetben azt mondják, hogy nem létezel, jó esetben azt mondják, hogy egy darabig büfögsz, akkor eltűnsz, aztán mikor látják, hogy mégiscsak valami történik, mert miért ne történne, hiszen veled van az Úr, akkor jönnek a rágalmas beszédek. Tudjátok a szektás. Tönkreveri a vallást, tönkreveri az egyházat, a keresztény etikát, erkölcsöt. Na mi ez? Hát semmi más, csak Demeternek nem tetszik valami. Annak a bálvány gyártónak nem tetszik valami. És ezt tudomásul kell vennünk, hogy Pál és helyzetében a szolgálatunk, az életünk maga szolgálat, ebben számolnunk kell. Nem vagy kívánatos. Ott, ahol a bálványok vannak, nem vagy kívánatos. Ott, ahol a bálványokat építik, nem vagy kívánatos. Ott, ahol majd módszerrel építenek egy gyülekezetet, te nem vagy kívánatos. Ott, ahol az egyházi-fegyházi fegyelem és a papok birodalmába vagy, nem vagy kívánatos, mert ott a szabadságról beszélsz, egyértelmű, hogy a klerikalista, az egyházi prizma, a papok, az esperesek, és hadd mondja a többi cinkosaikat, mindegyik téged ellenségnek tekint. Pedig szabadságra kell, hogy beszéljünk. Pedig szabadulásról kell beszélnünk. Ha te Krisztusi vagy, egy vallásos gyülekezetben nem vagy kívánatos. Vagy nagyon jól titkolod, és gyáva vagy nem megvallani Krisztust, vagy nem is tartozol hozzá. Ez mindenkinek a saját szabad akaratából való lehetőség. Miért nem bántanak? Mert kevés a bizonságod. Miért nem bántanak? Nem kívánom. Teljesen természetes. Pál se akart balhézni. Ez nem Athén, ahol tehette, ahol tényleg belülről fölindult, és dühös volt, hogy mi van a városban. Ez nem az. Pál csak csinálta a dolgát Efézusban. És nézzétek meg, működött. Ha Krisztusról beszélsz, működik. Gyűlölni fognak. Gyűlölni. Pálnak valóban az élete is itt is veszélyben volt, mint meg annyiszor az életébe szolgálta során, de érdekes, hogy itt is ki az, aki mellé áll? A zsidóság. Mert a zsidóság ma se tudja elfogadni a bálványimádást. Ma se tudja elfogadni. Egészen más, hogy a zsidóság melyik része, amelyik már beasszimilálódott. De alapjában, aki zsidó és hitehű zsidó, Ha Krisztus nem is ismeri, nem tudja elfogadni. Istenen kívül létezik másik Isten. Nem tudja elfogadni a kézzel csinált Istent. Nem tudja elfogadni azt a szobrokat és azokat a képeket és egyébeket. Mert itt is szobrok készültek, képek készültek, voltak különböző dolgok a templomban, sőt gyártottak cédulákat is, amin varázsigéket adtak el. Cédulákat is osztogattak, gyártottak. Jól ment az ipar. És ez a jól menő iparban, ha mi megjelenünk, akkor félnek. És mivel sokan csinálják, sokan lesznek, akik be tudják lázítani a tömeget. Be tudják lázítani, mert az ezüstöt ellopóknak, a megváltást kicserélőknek, mert Krisztus helyett más vált meg, erről szól, az egyházad, meg a papod, meg a nem tudom kicsoda, meg amit tanítanak neked, az vált meg, az helyett Krisztusról beszélni, bizony botrány nekik. Pál mégis hallgatott a testvéreire, és ebben benne volt azért mégis. De jó, hogy ebben a szolgálatban vannak testvéreid, akik sokszor megvédenek így, nem menj oda. Sokszor adnak jelzést. Pálnak adtak még idegenek is, a városnak a főemberei, másképp fordítja a Biblia, főemberei is jelezték, Pál, most nem egészen illdomos oda menned, mert nem fogsz jó járni. Bizony, de jó, hogy a világban is sokszor vannak figyelmeztető testvéreink, de jó, hogy vannak, akik tanítványként is, azonos módon gondolkodók, és abban a hitben levők is szólnak, ne menj oda. Nem a te ügyed ez. És ebben azt hiszem ott az üzenet is. Pálnak nem az a dolga volt, hogy fölborítsa az asztalait ezeknek az árusoknak, fölgyújtsa, vagy fölrobbantsa az ő kis műhelyüket, szembe kerüljönnek a Demeterekkel. Nem az a dolgunk, hogy szidjuk az egyházakat, nem az a dolgunk, hogy szidjuk a papokat, nem az a dolgunk, hogy szidjuk a különböző módszereket és megváltásokat és mindenféle ezüstöt kínálókat, nem ez a mi dolgunk. A mi dolgunk egyedül Krisztusról beszélni. De sokszor elmondtam azt, hogy nem neked kell elmenned, vagy ők mennek el, vagy kihajtanak. Nem bírják el Krisztusnak a bizonságát. Nem a mi dolgunk igazságot osztani, nem a mi dolgunk ítélkezni, maga Krisztusról bizonságot tenni, nem más, mint ítélet másokon. Pál nem ment ki. És itt a folytatás az, ami számunkra még azért érdekes, hogy mégis egy olyan igazság történik, amikor a városi edzője lecsillapítja a tömeget, lecsillapítja, ha valakinek gondja van, akkor intézzék el a bíróság előtt. Sokszor a világnak több esze van. A világnak több esze van. A világnak több esze van, hogy nem engedi ütközni az ellenfeleket, itt Pált és magát Demeternek a követőit sem. De a folytatás is úgymond érdekes. Mert Pál, mikor elindul, mert el kell indulni, mert nem jó helyen van, mert befejezte a munkáját, és meglátható a gyümölcse Demeter által is, akkor úgy kell mennie, hogy kicselezve a többieket, a zsidókat, mert már lestek rá, hogy mégiscsak megöljék, és ezért kerülő úton ment tovább. Másik kikötőből ment tovább. És ebben a pillanatban persze jön a másik kérdés. Miért akarták azok a zsidók is megölni? Semmi más, ugyanaz történt. Az akkori zsidó a diaszporában, akkori Európában, Ázsiában, az akkori Ázsiában semmi más nem csináltak. Átvették, és egymás kapcsolatadások által, kapcsolatrendszerük által üzemeltették a kontinensek közötti, földrészek közötti kereskedelmet és pénzügyet. Nagyon nagy előny volt, ismerték egymást, a diaszporában kapcsolatban voltak, és judaizálni akarták, természetesen, az a legegyszerűbb, judaizálni akarták ezt a területet, amit Pál is megjárt, és szolgálati útként bejárt. A zsidóságnak se tetszett. A mi életünk soha nem tetszik annak, aki érdeket, üzletet akar csinálni Istennek, és Istennek a bizonságából, és Krisztus helyett mást akar használni. Soha nem fog tetszeni. Pál nem tetszett a zsidóknak, mert rontotta a boltját. Nem tetszett Demeternek, mert rontotta a boltját. És ebben a pillanatban azért vissza kell térni a személyesre is. Ugyan mondd már meg, te milyen ezüstöt építettél a kis műhelyedben. Milyen álmokat, terveket olvasztották is látható figurába. Miben, minek a követésére bíztad meg magadat? Van egy tervem, egy célom, egy egzisztenciám, egy akármi. És ha valaki azt mondja, hogy Isten igéje szerint ez nem jó, mert nem lehet. Vagy maga Krisztus azt mondja, ez nem a te dolgod, és te lázadsz. Nem vetted észre, hogy lázadtál? Nem vetted észre, hogy lelepleződött a kis ezüst kütyüt? Ilyen tervem volt, és mégse jött össze. Ki építette azt? Demeter, nem te csináltad? Nem te csináltad, és adtad el magadat, a terveidet, az életedet, mindent adtál el. Mert általában az ember csinál magának egy bálványt, abba bevonja a másikat is. Megváltjuk a világot, a párt építéstől kezdve a család építésen keresztül, a közösség gyülekezet építésen át működik ez. Én kitalálok valamit, és kövessetek, eladom nektek az új hullámot, az új eszmét, az új megváltást. Ma már ezt kell csinálni, ma hanyatem fekve imádkozunk, holnap kézen állva, kinek hogy, tudok módszereket, valamit mindig kitelt kell találni, le kell adoptálni a világból, és akkor mindjárt eladhatjuk a kis ezüstünket, hogy így biztos jó lesz. Bármilyen hihetetlen, ilyen ezüst, az egész karizmatikusság. Valamikor egy vezlék, és valamikor többiek is, és magam voltam a megtapasztalója az 50-es években, már 60 évvel ezelőtt lassan, nem csak 50, mint hány éves vagyok, 100, na mindegy. Szóval az 1950-es években magam tapasztaltam meg, hogy nagyon jót akartak az emberek, és leültek, hogy hogy is van megírva az abcselba, ebbe a könyvben, amiből olvastam, hogy hogy kell Szent Szellemet venni. És leültek, és döngették az asztalt, és csinálták, és valami betöltötte őket. Mert erőszakolták, mert ezüst kütyűt csináltak belőle, mert bálványát tették a Szent Szellemet és az ajándékait. Szegénykéve nem is tudták, mit csinálnak, ma itt a következménye. De mi mit csináltunk? Mit találtunk ki az életünk megváltásának? Házasságot? Csodaszép lett. Mit találtál ki? Bajba vagyok. Hát, ketten jobban vinnék a rezsit, igaz? Hol egy nő? Mondhatnám tovább. Hány, de hány ezüstöt? Hány, de hány megváltó eszközt, ötletet találtunk ki, és nem tettük meg azt, amit Isten mondott. Nem bízunk Krisztusra az életünket úgy, hogy ő a megváltója testemnek, lelkemnek, ha a szellememet ő uralja. Hányszor volt ezüst? Hányszor önmegváltók voltunk, mert mennyire divatos ma ez szó. Mennyire másokat megváltottunk, így kell csinálni, úgy kell csinálni. Lelki gondozás szinten, teológia szintjén, meg ötleten, filozófia, pszichológia szintjén. Hányszor mondtunk jó ötleteket, adtuk nekik a bálványokat. De a saját életünkben hány bálványunk van ilyen, amit a szépen gyártogatunk. Tudjátok, mik az ember nyugovra rakja a kis fejét, és elkezdi önteni a kis ezüst bigyóit. Na majd holnap, és megépül a következő. Na majd holnap után, az 20 évvel kiderül, az egészet be kell olvasztani, nem ér semmit, ha még megvan egyáltalán, és nem lopták el. És szépen öntöd a kis ezüst kütyűidet, és holnap elmondod valakinek, az Úr azt mondta, gyere segíts, ez az új, már kettőnket vált meg, már hármunkat vált meg, sokunkat vált meg. Hány, de hány ezüstöt csináltunk mi az életünkben? Hányat öntöttünk? Hányat? Talán ezeket kellene először megvizsgálnunk. Ma milyen ezüstöt öntöttél? Ami ütközött Krisztus akaratával, Isten akaratával, ma miért? Mi fáj akkor, ha én kimondom Isten igéjét, és kimondom a törvényeket? Miért fáj az? És miért mindjárt dübörög benned valami? Ugye az ember félre beszél, félre tanít, vagy mit nem tud, vagy akármit. Mindjárt jön benned a demeteri vádaskodás. Miért? Azért, mert az ige eléri a bálványodat. Azért, mert Krisztus uralma eléri a bálványodat, azért. Ezért mennek el sokszor gyülekedből emberek, mert Krisztus szava megszólal, akkor az ők is demeteri féle ezüst figuráik lelepleződnek. De hát ez a dolgunk. Beszélni Isten igéjéről, beszélni Urunkról, Jesuha Hamasiáról, ez a mi dolgunk. Nem katakodni másba, nem kutakodni, mit csinál. Csinálni, mondani, megélni azt a hívő életet, megélni azt, amit Isten adott nekünk. Pál csak ennyit tett. Pedig kemény fiszkó volt ő. Valamikor farizeusi szakmájában elég sokat loholta. Krisztus követőjét is, hogy elkapja, sőt, levele volt, parancsa volt erre. Utána is rohant. Nem volt puha ember. És mégsem ment ki, hogy ide figyelj, Demeter. Hallgatott, és nem ment ki. Nem félelembe tette, hanem csendben volt. Tudunk-e úgy szolgálni, hogy a mi csendes szolgálatunk zajt okoz? Tudunk-e úgy szolgálni, hogy nem jól senkihez, és mégis jajgat? Tudunk-e úgy szolgálni, hogy mi tudjuk, hogy ki a mi Urunk, és ezért soha nem jár jutalom, de bántás annál több. A rágalom, a vád, a gyilkolás, a pokolba kívánástól kezdve minden, amit akarsz. Tudunk-e úgy szolgálni, mint Pál? De mégis az a kérdés, hogy a mai világban, amikor annyi, de annyi kütyüt gyártanak, annyi, de annyi megoldás mindenre, akármit, ha egy média eszközét bekapcsol az ember, folyamatosan a megoldásokat, a ezüst figurákat mondják, így kell csinálni, úgy kell csinálni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és valahogy én nem mondom lennék, tudod mit? Nagyon nem érdekel. Demeter nem érdekel. Én tudom, hogy kell csinálni. Nem jobbat tudok mondani. Nem jobb az öntő figurám, amiből megint egy szebb templom formáját lehet kiönteni, vagy a Diánának a arcképét, hanem tudom, hogy egy ezüst van, egy megváltó van. És az a megváltó az én Uram. Őróla kell bizonságot tenni. És tudod, kinek kell először bizonságot tenni? Saját magadnak. Saját magadnak, mert amikor lelepleződik az életünkben egy terv, egy vágy, úgy, hogy az ezüstés tőlem volt, akkor legyen figyelmeztetés, és legyen változás is, hogy kérem az igazi ezüstöt. Kérem az igazi ezüstöt. Kérem az igazi megváltás az életem azon részére is, ahol én akartam megváltani magamat. Ki is maradtam a megváltásból, azon a részre. Az maradt ott. Kérem a teljes uralmat az életemre, azt az ezüstöt, ami mindenre, de mindenre fizető eszköz, a kegyelmet, kérem-e. Mert mi nagyon legyártjuk. Nagyon legyártjuk. Nem akarom magamat marcangolni, vagy pellengére állítani. De könyvet tudnék én is írni. Hány de hány ötletem van? Volt, pontosan így mondom. Hány de hány ötletem volt, hogy mit, hogyan kell csinálni? Hú, de sok. És amikor az ember fiatal, és amikor én voltam, vagy 19 éves, annyi ezüstöm volt, mindenre megvolt az ötletem, hogy kéne megváltani. De jó az embernek idősnek lenni hitben. Lehet, hogy jó ötleted van, de nem te vagy a megváltó. Lehet, hogy jó kis aranyos kis ötleted van, és célod az életedre előre. Mert majd, ha így csinálom, az lesz, akkor mi lesz? Majd, ha nagy leszek, majd a felnövő, majd, ha lesz egy szakmám, jaj, meg, ha lesz egy diplomám, egy munkahelyem, feleségem, családom, meg egy szép kis koporsó. Ez a vége. Szép kis sorozat. Ez a mi ezüstünknek folyamata. És akkor jön be az önbecsapás. Hát én bizony mindent megtettem azért, hogy üdvözüljek. Akkor pedig azt mondom, a feltámadásnál jobb lenne a koporsóban maradni. De nem lehet. Mert az az ezüst, nem az az ezüst. A vallásos elegettevés, a vallásos önmegváltás, megnyugvás, vakhit, önmagunkba tett hit, elegettevő hit, ez mind-mind a saját ezüstünk. Isten egy egészen más ezüstet adott nekünk, amit nem nekünk kell gyártani, hanem ő adta nekünk a megváltást. Ez a világ tel van, demeterekkel gyártják. Én még ennyi gyártót tényleg nem láttam a fél évszázad alatt, előtte is éltem valamivel, de akkor nem gondolkodtam ilyesmi. Én ennyi bálványgyártót még nem láttam. Szóval már bálvány is magának gyárt bálványt, itt már őrület van a szó valós értelmében. És ezek az őrültek között nekünk kell kimondani. Én pedig csak őróla beszélek. Én pedig csak őróla teszek bizonságot, pedig Pálnak a bizonságai elegek lettek volna arra, hogy elgondolkodjanak. Elég volt a sok bizonság, ami Efézusban történt, hiszen sok minden történt, a csoda és egyéb. Sok minden. És akkor azért lassultam le egy kicsit, hogy kimondjam-e, vagy nem. Tudjátok, ebben az ezüstgyártó városban, ahol annyi bálványt csináltak, azok, amit Pál tett, amit Isten Pállal elvégzett csodákat, a Szent Szellem munkáját, ma a demeterek már megint bálványként használják. Nem vették észre, hogy Isten önmaga mutatta meg magát. Ők maradtak az ezüstnél, maradtak a csodáknál, és ez alapján, Efézusnak szóló levelek alapján önmaguk is ezüstgyártóvá váltak. Megváltásnak érzik, hogyha nyelveken szólnak. Megváltásnak veszik, ha gyógyulás történik. Megváltás történik, ha valami rendkívül történik az életükben. De egy valakiről elfeledkeznek. Őróla, Krisztusról. Általánosítok, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki. Sajnos általános jelenség. Mint abban a Metropolisban, ami volt annak idején a akkori világ egyik legnagyobb városában. Ma ugyanez folyik, akár Budapesten is, akárhol is. Hol a te ezüstöd? Ki a te megváltód? Egyszerű talán a kérdés. Különösen akkor, mikor ebben a eléggé zavaros világban sorba de sorba gyártják a megoldásokat. És amikor arról beszéltem, hogy a vonatról leszállva pár percben közölték, hogy neked nem adok úrvacsorát, akárkinek adnak ma úrvacsorát. Hát, tökre tennénk az üzletet. Ha most megkérdeznénk azt, hogy a felsorakodottak előtt, akik úrvacsorát akarnak venni, hogy ki haragszik a másikra, mert ilyen, meg olyan, meg ilyen párti, meg hol voltál, meg egyebek. Ott helyben felelősen megkérdezni a kezikben a pohárról a lelkész, hogy ki az, aki haragszik, az ne vegyen. Akkor nem marad a gyüvek kezete, hiszen mindenki megosztott ma. Mindenki másba találja meg az ezüst bálványát. Ebbe a párba, abba az emberbe, ilyen módszerbe, abba. És kezében az emlékezés poharával egy pap nem szólal meg, hogy ő van itt az egyetlen ezüst. Az egyetlen valaki, aki megváltó. És szomorú az ember, mert ha ezt teszi valaki, hogy nem teszi, akkor Demeter. Akkor Demeter, mert gyártja a bálványokat, a fennmaradást és az egyházát védi, és a gyülekezetet védi, a megélhetését védi, a nagyságát védi, a pénzét védi, meg mit nem véd. A bizniszt, a demeteri szellemiség. De ebben a pillanatban viszont, ha megállok a gondolattal, onnét folytattam. De hát ha a demeteri szellemiség ilyen nagy és ilyen sok, akkor holnap Krisztus testét is meg akarják ölni. Hiszen mi rontjuk a bótot. Hiszen mi ellenség vagyunk ezeknek. Gondolják ők. Nem vagyunk ellenség. De valóban nem veszek úrvacsorát veled. Nem vagyok ellenség, de nem vagyunk egyek, ez biztos. És mindez történt, amit mondtam, és amivel zártam, az ökumenikus ima hétnek az utolsó napján. Tégy bennünket egyé. Egyik oldalon. Osztunk, szorzunk, bontunk. A másik oldalon. Tégy egyé. Miben tegyé egyet meg? A káoszba? A pártoskodásba? Ez nem Istentől való. Azon a napon elhangoztak az imák, ökumenikusai imák, tégy bennünket egyé. És utána, talán másnap vasárnap, úrvacsorán, az egymás ellenségei, volt pofájuk oda menni, és azt hazudni, hogy a békeszövetség, Isten és ember közötti békeszövetség jegyeit a kezembe veszem. Volt. Tehát akkor mi ennek a folytatása? Első lépés. Aki rontja a boltot, azt megpróbálják elhallgattatni, kinyomni, nem létezőnek tekinteni, holnap lemocskolni, ilyen szekta, olyan államellenes, ilyen akármi. Mindenfélévé. Tégy egyé helyett folyik az elválasztás. Mert ezt úgy hívják. Az ezüst elválik az ezüsttől. Az ezüst a megváltás ezüstje. És aki a megváltás valóban, nem tud megmaradni, mert nem kívánatos. A Demeter féle ezüst bigyók társaságában. A biznisz egyházak, biznisz társaságok, a világnak tetsző módon önmegváltó társaságok bizony nem tűrnek meg bennünket hamarosan. Ez nem baj, csak egy kicsit kellemetlen. De nekik olyan ezüstjük van, nekünk pedig valaki olyan megváltást adott, ami mindezek fölé tesz. Mehetünk tovább szolgálni, hiszen Efézusban még van hova mennünk. Szolgálni tovább, mint Pál, amíg Isten akarja. Egység, az ezüst egy, csak nem mindegy, kié az ezüst. Nem mindegy, hogy kinek adtad azt a jogot, és azt a hitet, hogy megvált téged. Én úgy gondolom, hamarosan a demeterek megszólalnak, hamarosan mennünk kell. Mennünk kell. Mert folyik a szétválasztás.